Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ha bele tudnak rángatni bennünket egy Oroszország elleni háborúba, abban mindent elveszíthetünk, nem csak a szuverenitásunkat, hanem magát az országot is, nem csak a gyarapodásunkat, amit elértünk, hanem az életünket, a gyerekeink, unokáink életét is, jelentette ki az országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának Csákvári fóruma előtt a médiának nyilatkozva. Kövér László a Fejérvár megyei településen azt mondta, olyan zaklatott időket élünk, amikor egy háború van a szomszédságunkban, ahelyett pedig, hogy az Európai Unió és a tagállamok többsége támogatná Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezését, és megpróbálná rendeznie az európai biztonsági helyzetet, valamint emelkedő pályára állítani a gazdaságot, amelyet a háború és az elhibázott szankciók viseltek meg a legjobban, a háború meghosszabbítását szeretnék elérni. Közbiztonsági válsághelyzet alakult ki Európában az illegális migráció miatt. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, 10 évet tart a tömeges illegális migráció, évente több mint 1 millió illegális bevándorló érkezik Európába, ami maga után vonja a családegyesítést. Azt, hogy ez milyen potenciális veszélyt rejt magában, milyen következményekkel jár az európai országokban, mindenki láthatja, aki eljut Bécsbe, Brüsszelbe, Rómába vagy Párizsba. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 év történései és a mostani döntésképtelenség beláthatatlanul súlyos, a kultúránkat, a nemzeti identitásunkat, a családokat, a hitünket, a közösségeinket fenyegető veszélyt idézett elő. Egyre több ország vezetése fogalmazza meg, hogy az Európai Unió területén kívül kell elbírálni a menekült kérelmeket. Olyan alapvető, számunkra egyértelműnek tűnő jogokért és lehetőségekért kénytelenek küzdeni Kárpátalján magyar pedagógusok, mint annak szabad megválasztása, hogy az oktatás nyelve lehessen magyar, illetve használhassák szabadon nemzeti jelképeinket, mondta Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért is felelős miniszterelnöki biztos, miután szombaton a kárpátaljai Beregszászon járt, ahol részt vett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségének évzáróján. Orosz Ildikó, a szövetség elnöke összefoglalta az év programjait és azokat a pontokat, amelyeket a jövőben szeretnének elérni a magyarság érdekében. A miniszterelnöki biztos úgy fogalmazott, olyan jogról, jogosítványokról van szó, amelyek alapvetően járulnak hozzá a magyarság megtartásához, megmaradásunkhoz. Tiszakécske ezen a hétvégén a Kárpát-medence fazekas fővárosává vált. A kormány elkötelezett a hagyományos magyar mesterségek népművészet és kézműves tudás megőrzésének átörökítése mellett, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az első tiszakécskei országos fazekas kiállításon. Závogyán Magdolna elmondta azt is, hogy Tiszakécskén 16 fazekas mester üzenetei láthatók kultúráról, tájegységek lelkivilágáról, helyi és nemzeti identitásról, és arról, miként kell jól sáfárkodni tehetséggel és örökséggel. A fazekasság Magyarországon különösen gazdag és sokrétű örökséget őriz. A Kárpát-medence fazekas központjai évezredeken át meghatározták a települések mindennapjait és arculatát. Átadták az év kiváló magyar mézeversenydíjait a 16. Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztiválon. Kihirdették a fajta mézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét. 2025-ben az év kiváló magyar méze az örményesi Borhi család napraforgó krémméze lett, amely egyben a különleges méz kategória első helyezettje is. A legjobb vegyes virágmézet a nagyfüggedi Dávid méhészet készítette, a legjobb akácmézet pedig a kapos mérői Hanzel Róbert, aki a korábbi években több díjat is begyűjtött már. A legjobb napraforgó méz Somberekről Rejt Jánosnétól érkezett. A legjobb repcemézet a szeghalmi Nagy István János küldte be. Fajta méz kategóriában a kiskörösi Vidók Zoltán hársméze diadalmaskodott idén, az egyéb fajta méz kategóriában pedig ugyancsak Kiskörösről Szomor Balázs galagunya méze hozta el az első helyezett díját. a felhívásra. Idén 373 mintát küldtek be a méhészek az ország egész területéről. Újra lehet szavazni arra, hogy mi legyen a hónap állata a Miskolci állatkertben. A felhívásban azt írják, hogy ha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan hívják őket, hány évesek, mióta élnek az állatkertben, vagy szeretnének róluk valami igazán érdekeset megtudni, akkor a közösségi oldalukon közzétett felhívásra a legtöbb reakciót begyűjtő állatot részletesebben is bemutatják majd. Ebben a hónapban a Vörös Királysiklóra, a Kárpáti Hiúzra és a Guanakóra lehet szavazni december 8-áig hétfőig.
Az időjárásról.
Kezdetben döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső, később aztán megszűnik a csapadék, a felhőzet is átmenetileg nagyobb területen felszakadozik, a légmozgás mérsékelt lesz. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, műemlékvédelmi konferenciát tartottak az MCC Miskolci Képzési Központjában. A budapesti Kossuth Lajos tér átépítését, valamint az Országház tágabb környezetének megújítását irányító Steindl Imre Program Nonprofit ZRT, illetve a Miskolci Koronaszálló beruházását megrendelő tulajdonos, a Matthias Corvinus Kollégium közös rendezvényének célja az volt, hogy a borsodabaúj Zemplén vármegyei építész szakemberek első kézből szerezhessenek információt ezekről a nagyléptékű műemléképületeket érintő beruházásokról. Ezek a kivételes jelentőségű munkák a hazai építész társadalom figyelmének középpontjában állnak, hiszen a projektek sikeres megvalósítása magas szintű jártasságot igényel építészeti és műemléki szakterületen, illetve különleges szakipari képzettséget igénylő munkálatok terén. Helyszíni összeállításunkban elsőként Szinai Attillát, a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatóját hallják a konferenciáról. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Az MCC-be egy építész szakmai konferenciát tartottak. Miért is jött létre?
Való igaz, a Miskolci MCC és a Steindl Imre Program szervezésében mai napon a műemlékvédelem és építészet témakörben egy konferenciát tartottunk. Én jó magam miskolci vagyok, tehát én is tisztában vagyok az avasszállókor, egykori koronaszálló hányatatott történetével, és örülök, hogy esély van arra, sőt, mi több valóság is lesz most már, hogy revitalizálják, hogy ahogy az MTC előadója mondta, revitalizálják az épületet. Tehát egyrészt nekem, ha úgy tetszik, ez szem előtt van, másrészt a Steindl Imre Program vezérigazgatójaként pedig a Kossuth tér, budapesti Kossuth Lajos tér és a teret övező épületek rekonstrukciójáért felelős társaság vezérigazgatójaként adta magát, hogy ezt a két témát valahogy összehozzuk, és nem kellett sokat győzködnöm Konyári György urat, hogy a Miskolci MCC adjon otthont ennek a rendezvénynek, hiszen az avasszálló felújítása során bizonyosan találkoznak olyan építészeti, műemlékvédelmi kérdésekkel, amelyeken mi már átestünk, de biztos, hogy nekünk is érdekesség az avasszálló története, az elmúlt évtized és a mostani felújítás tapasztalatai az én kollégáim számára is ugyanolyan érdekesek, úgyhogy minden adott volt arra, hogy egy jó konferenciát összehozzunk.
Mi volt a célja a konferenciának, illetve most már ugye a konferencia végén azt is megmerem kérdezni, hogy elérte, mennyire volt hasznos ez a mai konferencia?
Amikor először megkérdezték tőlem, hogy kik a célközönség, hogy ugye csak építészek, vagy ugye építészek, nyilvánvalóan sok építész volt jelen, én például jogász vagyok, de tudom, hogy a közönség soraiban épületgépészek, építőmérnökök, projektvezetők, tehát azért elég tágabb közönség jött el, mert mindenkinek tartogat valamit, sőt, még olyan is, aki egyébként magát az Országházat hivatalánál fogva használja. Tehát nem csak építés vagy építészet történeti kérdésekről van szó, hanem jogtörténeti, államigazgatási kérdésekről. Úgyhogy, hogy elérte-e a célját, én most kaptam egy újabb meghívást arra, hogy Budapesten az MCC budapesti szekciójának is adjunk már valamilyen beszámolót arról, hogy a Kossuth Lajos tér és a Agrárminisztérium és az igazságügyi palota, az mi a felújítása, minek a mentén, milyen menetrendben, milyen megoldásokkal folyik.
És az ön előadása miről szólt, mit is mutatott be itt a mai konferencián?
Az én feladatom ma az volt, hogy szigorúan csak a Kossuth Lajos, budapesti Kossuth Lajos tér történetét mutassam be, annak politikai változásaival, az építészet, képzőművészeti alkotások változásaival, változtatásaival, szoborépítésekkel, akár szobordöntésekkel, de ebből következően bemutattam, hogy a tér funkciója is hogyan változott, hogyan lett egy pihenő közparkszerű épületből egy reprezentációs központi tér, illetve hát a mai kor adottságainak és elvárásainak megfelelően hogyan lett egyébként fizikai biztonság, az Országház számára fizikai biztonságot is nyújtó, de egyébként kevésbé látható tér kialakítva, ami ugye elrejtve bizonyos biztonsági funkciókat, jó példa egyébként a világ számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen vendéglátói voltunk egy nemzetközi szervezetnek, amely a országházak, parlamentek felújításával foglalkozik, és úgyhogy még csak beszélünk arról, hogy az országház belső felújítását elvégezzük, ugye a külső felújítás az 2014-ben lezajlott, akkor már elbontották az állványzatot, már most ebben az állapotában, és ezekkel a téren lévő megoldásokkal hát büszkekedhettünk a nemzetközi szakmai közélemény előtt.
Hogyan látja az ön előadása, itt említette ugye, hogy akár pluszt vagy hasznos információkat szolgáltathatott itt a Miskolci avasszáló felújításában és elképzeléseiben, milyen plusz információkat, segítséget nyújthat azoknak, akik ugye majd ennek az építésével, revitalizációjával foglalkoznak?
Én azt hiszem, az amikor dilemma, hogy mennyire műemlékvédelem a műemlékvédelem, mikor nyúlhatunk hozzá úgy egy épülethez, hogy akár bátran változtassuk meg az eredeti funkcióját vagy kinézetét, nem is elsősorban a tér, hanem a tér keleti falát képező igazságügyi minisztérium és agrárpalota kapcsán tudjuk elmondani, hogy persze a tér felé eső oldal az Agrárminisztériumnak például az egy nagyon értékes, műemléki szempontból is értékes terület, de ami rossz volt akkor, amikor kialakították, azt nem baj felismerni, és hozzá lehet nyúlni, különösen úgy, hogyha valami közösségi célt szolgál, tehát mind az MCC Miskolci beruházása, ami diákoknak, a tudománynak, és biztosan a városi polgárságnak is teret biztosít majd, ugyanúgy a Kossuth téren és a környező épületek azok ugye hát közhivatalok vagy valamilyen állami funkciót szolgálnak, ugyanúgy közcélból történnek ezek, tehát én azt hiszem, hogy ezek jó példák.
Szúnyog Lászlóval, Miskolc megyei jogú város főépítészével folytatom az összeállítást. Hogyan látja, milyen jelentőséggel bír ez a mai konferencia? Mondhatjuk azt, hogy építész jellegű, de nem csak építészek vettek itt ma részt, ha jól tudom. Mert is volt fontos, mert volt jelentős ez a mai konferencia itt a Miskolci MCC-be.
Először általánossággal kérdem, hogy minden konferenciának az a jelentősége, hogy egyrészt információhoz jutnak azok, akik a konferencián részt vesznek. Másrészt ugye általában a konferencia mindig egy valamilyen téma körül rendeződik, és ez ahhoz a témához kötődő szakemberek találkozhatnak, és néha azt szoktuk mondani, néha van, hogy a konferencián a szünetek azok szinte fontosabbak, mert hogy ott is rengeteg információs cserél gazdát, de azért azt kell mondjam, hogy természetesen jó konferencián az előadások is nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy ennek két szempontból volt jelentősége, két kört ölelt föl a konferencia témája, az egyik a konkrétan a Miskolci avas koronaszálló felújítását, a másik pedig a Budapesten a Kossuth téren folyó felújítások szóltak. Ugye ez azért érdekes számunkra, akik itt vidéken vagyunk, mert ugye bár ez a ravasszálló felújítás, ez egy nagyon-nagyon komoly projekt, tehát ezért az országos szinten is jegyzendő és országos szinten is figyelemfelkeltő projekt, de azért a Kossuth téren igen nagy léptékű, igen komoly műemlék felújítások zajlanak, és kifejezetten jó volt ezeket az információkat és ezeknek a tapasztalatait megismerni.
Az ön előadása miről szólt, a hallgatóságot, a szakmát, mivel ismertette meg ön főépítészként a mai előadáson?
Mondhatnám, hogy az én előadásom a nyitó előadás volt, ami egy kvázi udvariassági előadás volt, és nagyon megtisztelő mind a városnak, mind nekem a főépítésznek, hogy kvázi, mint a város házigazdájaként tartottam egy előadást. Arra kértek, hogy mivel a konferencia résztvevőinek egy része Budapestről jött, az a cég, a Steindl Imre ZRT, akik a Kossuth tér felújítással foglalkoznak, és hát mondjuk azt, hogy bár sok ismerős láttam közöttük, de azért ők mondjuk nem annyira ismerősök Miskolcon, és szerintem azt kaptam feladatul, hogy egy kis kóstolót adjak Miskolcban, miskolci műemlékekből és miskolci építészetből. Mivel 25 percem volt, ez tényleg csak egy kóstoló volt, éppen ezért azt gondoltam, hogy érdekességeket, olyan dolgokat osztok meg velük, amikre esetleg fölkapják a fejüket, és hát azért még van lehetőségem javítani is, mert hogy délután én fogom vezetni számukra a városnéző túrát, és akkor bízom benne, hogy akkor azért még jobban a szívükbe zárják majd Miskolcot.
mi az, amiket esetleg bemutatott?
Azt gondolom, hogy egyrészt nehéz helyzetem van, amikor azt mondom, hogy 25 percben mutassam be Miskolc műemlékeit, de másrészt meg könnyű helyzetem van, mert egyrészt van egy prekoncepció, úgy általában véve az országban, általában az emberek nagy többsége egy negatív képpel rendelkezik Miskolc vonatkozásában, és hát tulajdonképpen bármit megmutatok a mi szépségeink körül, rácsodálkozás, sikert lehet aratni vele, hogy hát azért nem egy rossz város. De amit mindenképpen kiemelnék, az az, és ezt már sokszor elmondtam, mikor főiptész kollégákkal is beszélgetünk, hogy persze van Miskolcon nagyobb város, és mondjuk egy budapesti kerület is akár lehet nagyobb, mint Miskolc városa, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire változatos város nem nagyon van az országban, azt gondolom, hogy nincsen, és ebből a szempontból talán a miskolci főépítésség az egyik legösszetettebb feladat, hiszen nekünk az Alföldtől a hegyvidékig, a falutól a panellakótelepig mindenfajta épített környezetünk van, míg a többi nagyobb városok, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy többségében eléggé homogén arculatúak, és hát, hogy úgy mondjam, a város egyik végén ugyan a probléma jelentkezik, mint mondjuk a város másik végén.
Hogyan látja önnek főépítészként, mennyire volt hasznos a mai konferencia?
Egyrészt nekem azért volt hasznos, már nagyon régóta kíváncsi voltam a Kossuth téri felújítások, ezek egy részét már ismertem, de ami most a térnek a keleti oldalán a volt kúria, illetve megint jövendőbeli kúria és a Földművelési Minisztérium épülete, ez nagyon-nagyon izgatott, és már régóta tervezem, hogy miskolci építész kollégákkal meg is látogatjuk ezeket az építkezéseket a valóságban is. Most azért látom, hogy igyekeznem kell, mert 2026-ban átadják az épületeket, tehát utána már nehezebb lesz bejutni ezekbe az intézményekbe. Én ezt nagyon sok információt kaptam, tehát például az kevesen tudják, hogy a Földművelési Minisztérium épületének a nagy része elbontásra került, és ez úgy megdöbbenti az embert, laikust is, de még engem is, mint építész. És most például választ kaptam arra, hogy mi indokolta ezt a nagyfokú bontást, miközben igazából megújul ez a egyébként szép épület. És hát másrészt pedig, ahogy mondtam, hogy a szünetek is fontosak, ezért most következnek a szünetek, és bízom benne, sok építész kollégával, régi ismerőssel találkoztam, akik ezeken a programokon dolgoznak Budapesten, úgyhogy azt gondolom, hogy még fogok még információt jutni, és bízom, hogy ők is fognak még elég információt kapni tőlem, vagy tőlünk miskolciaktól, Miskolc tekintetében.
Jáger Lőrinc Orsolyával, az MCC ingatlan beruházási igazgatóság igazgatójával folytatom az összeállítást. Miért volt fontos ez a mai konferencia önnek? Miért jelentős, hogy létrehozták ezt a mostani szakmai megbeszélést, konferenciát, ha mondhatjuk így?
Igen, üdvözlök mindenkit. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy én is meghívást kaptam erre a konferenciára. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés Magyarország abban a tekintetből, hogy jelentős kulturális hagyatéka van épített örökség témájában, és ezeknek a megőrzése, karbantartása, felújítása szerintem egy kiemelten fontos feladat, és így most erről tudtunk beszélgetni több épület kapcsán is.
Ön mit kapott a konferenciától, milyen plusz információkat, ha fogalmazhatunk így, miért is volt hasznos önnek ez a konferencia?
Alapvetően mindig nagyon jó szakmabeliekkel megbeszélni tanulságokat, látni, hogy ki bizonyos problémákat hogyan kezel, hogy lesznek esetleg kihívásokkal teli szituációkból még hozzáadott értéket képviselő megoldások.
És az ön előadása miről szólt a mai nap, miről is tartott előadás pontosan?
Igen, én a beruházói vagy megrendelői oldalról igyekeztem ezt a revitalizációs programot bemutatni. Nem a nagyon mély műemléki, restaurátori kérdéseket vettem elő, hanem azokra igyekeztem fókuszálni, amik a megrendelői oldal hozzáállását, indítatását jelentik, és amik talán nem feltétlenül annyira egyértelműek, de annál fontosabb, és azt gondolom, hogy annál meghatározóabbak egy-egy ilyen épület sorsa esetén. nem titok szerintem a helyieknek, de talán lassan az egész ország felfigyel rá, hogy van egy nagyon nagy múltú, jelentős kulturális értékkel és műemléki értékkel is bíró épület itt Miskolc belvárosának közepén, ami már több évtizede üresen áll, és nem csak hogy üresen áll, hanem előtte többször is megpróbálták sajnos sikertelenül felújítani ezt az épületet. Emiatt azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen végstádiumban vagy tetszhalott állapotban lévő műemléki kincsről beszélünk, és nagyon nagy szakmai kihívást jelent ennek az épületnek az érték tudatos megújítása és felújítása, és alapvetően célunk nem csak egy műemlékileg hiteles és műszakilag nagyon korrekt felújítást megvalósítani, hanem éppen az alapítvány tehetséggondozási programjából adódóan rendkívül fontos nekünk, hogy ezt az épületet úgy újítsuk meg, hogy utána a közösség szolgálatába állítsuk vissza, mind az idejáró diákok közösségének szolgálatába, de ezen túlmenően szeretnénk visszaadni ezeket a fontos kulturális tereket a város egészének számára is.
Kedves hallgatóink, műemlékvédelmi konferenciát tartottak az MCC Miskolci Képzési Központjában. A budapesti Kossuth Lajos tér átépítését, valamint az Országház tágabb környezetének megújítását irányító Steindl Imre Program Nonprofit ZRT, illetve a Miskolci Koronaszálló beruházását megrendelő tulajdonos, a Matthias Corvinus Kollégium közös rendezvényének célja az volt, hogy a Borsodabaúj Zemplén vármegyei építész szakemberek első kézből szerezhessenek információt ezekről a nagyléptékű műemléképületeket érintő beruházásokról. Ezek a kivételes jelentőségű munkák a hazai építész társadalom figyelmének középpontjában állnak, hiszen a projektek sikeres megvalósítása magas szintű jártasságot igényel építészeti és műemléki szakterületen, illetve különleges szakipari képzettséget igénylő munkálatok terén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották az eseményről.
Kik az erdőn vélem jártak, már csak ködbe olvadt árnyak. Ki elfáradt, ki elkésett, ki a múltba elenyészett. De hogy elmúlt a sok álom, az erdőt csak jobban látom. Nem ütközve ember hangba, érthetőbb az erdő. Patak zúg, fák zúgása, madárszárnyak suhogása, bogárrajnak lipenése, sűrű szálú növésbe. Megroppant dűlt fák aljába, eliramló vadnak lába, szél megrezzen a fűszálban, kígyó siklik sejmes lágy. Csendül naponta újra ezer szálú aranyhúrja.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, dr. Kis János István sebész professzor munkássága is része lett a Miskolci Települési Értéktárnak az egészség és életmód szakterületen. Kis János István iskoláit Nábrádon, majd Fehérgyarmaton végezte. Ezt követően a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában tanult. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát. Az egyetem elvégzése után a Debreceni Orvostudományi Egyetem tüdőgyógyászat klinikájának mellkassebészeti osztályán, majd a 2. számú sebészeti klinikán dolgozott. Egyetemi docensként 1985. január 1-én a megye akkori egészségügyi vezetése és Jánvári Anna igazgató meghívására érkezett Miskolcra, és lett a Semmelweis Kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. Az osztály addigi tevékenységét a mellkas sebészettel kiegészítve újraélesztette ezt a megyében hiányzó szakmai profilt, létrehozta az ország legnagyobb és legmodernebb osztályát, a sebészeti és mellkas sebészeti osztályt, számos kitüntetésben részesült. Dr. Kis János István sebész professzorról, a Pro Urbe díjas dr. Várhelyi Krisztinával, Miskolc közösségi életének egyik nélkülözhetetlen szereplőjével beszélgetünk a következő percekben. Egy nagyszerű emberre, egy kivételes tehetségű sebész professzorra, dr. Kis János Istvánra emlékezünk, annak kapcsán, hogy munkássága nemrég bekerült a Miskolci Települési Értéktárba. A Pro Urbe díjas dr. Várhelyi Krisztinával, Miskolc város civil közösségi életének egyik nélkülözhetetlen szereplőjével beszélgetünk a neves szakemberről. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Dr. Várhelyi Krisztina volt a kezdeményezője ugyanis annak, hogy Kis János István professzor úr munkássága a helyi értéktár részévé vált. Mikor fogalmazódott meg önben ennek a gondolata? Miért tartotta fontosnak, hogy ez megtörténjen?
Eleve azt gondolom, hogy ez az értéktárrendszer, ez egy nagyon fontos dolog, és minden eseményt úgy Miskolcon, ami komolyabb dolog, azt figyelemmel szoktam kísérni. És észrevettem, böngészgettem, hogy működik ez, meg kik vannak benne, vagy milyen építmények kerülnek ebbe bele. És akkor hát én azt gondoltam, hogy azért jeles személyiségeknek a munkásságáról nagyon is illik megemlékezni. És a dr. Kis János professzor, én nagyon régóta ismerem, mert még Debrecenből ismerem, mert a testvérem, aki az ő munkatársa volt, együtt dolgoztak. És akkor Debrecenből került ide, és én éppen akkor a Szent Ferenc Kórháznak voltam a gazdasági igazgatója, és hát többször beszélgettünk az én testvéremről, debreceni munkásságáról, meg egyáltalán az élet különböző dolgairól. És akkor azt gondoltam, mikor meghalt, hát az nagyon megrendítő volt a halála.
És ennek pont 10 éve.
Igen, 10 éve. Aki olyan jó barát, és ilyen nagy, tényleg családilag összejártunk, meg munkásságát mindig figyeltem, eléggé megrendíti az embert, hogy meghalt. És akkor rögtön eszembe jutott, hogy az önmunkásságát nem lehet ott hagyni, hogy ennek ne legyen Miskolc városba örökre nyomva, mert ugye ami bekerül az értéktárba, azaz még Miskolc létezik, az addig ott lesz. És akkor felvettem a családdal kapcsolatot, felvettem a utódjaival, Szűcs Géza professzor úrral, meg Tóth Imre, aki jelenleg is a osztályvezető, és akkor megbeszéltük vele, meg a felesége, Hajdú Éva, hogy én ezt gondoltam, hogy mit szólnak ehhez. Hát mindenki nagyon örült, hogy méltó helyre kerül dr. Kis János munkássága. Így kezdődött.
Nagyon sokan köszönhették, és nagyon sokan köszönhetik még most is a gyógyulásokat neki. Ez már önmagában is egy elismerésre méltó dolog. Ezen felül azonban számos olyan eredmény fűződik a nevéhez, aminek köszönhetően országosan is ismert lett professzor úr. Miben rejlik valójában munkásságának jelentősége?
Miután én nagyon régóta ismertem és követtem, és nagyon sokat beszélgettünk vele, azért a múltját meg az indítatását azt mindig kiemelte. Szatmárba született, és szigorú református nevelést kapott, és ez az egész életén, ez a puritánság, egyszerűség és a hite, az, ez a református mentalitás mindenhol kiérződött a munkásságában. Én utána nagyon jól ismertem, ezért tudom, hogy került ide, ez dr. Ján Mári Anna, akkor ő volt a Semmelweis Kórháznak az igazgatója, és megkérte dr. Kis Jánost Debrecenbe, hogy jöjjön ide osztályvezető főorvosnak, illetve a mellkassebészet kialakítását bízta rá. Mert abban az időben Miskolcon megszűnt a mellkassebészet, átszervezések meg különböző körülmények között, és hát miután tudjuk, hogy a betegségek, a daganatos megbetegedések rohamosan nőttek, különösen itt Miskolcon, aminek az volt az oka, hogy egyrészt a iparban dolgozók nagyon sokat dohányoztak, és ugye a megbetegedéseknek az egyik fő oka a szegénység, tehát ahol gazdagabbak az emberek, ott a betegségek is ritkábbak. És ebből következően itt igen nagy szükség volt arra, hogy kialakuljon egy olyan osztály, hogy ezeket a betegeket, a rákos beteg, tüdőrákos betegeket gyógyítani tudják. Tehát így kezdődött, itt egy nagy sebészeti osztály volt, és az kiegészült 25 tárgyal ez a mellkassebészeti részleg, és így tulajdonképpen az országban egy egyedülálló struktúrájú sebészeti osztály alakult ki.
És csak alátámasztani tudom a Krisztina által elmondottakat a professzor úr indítatásáról, hiszen az egyik interjújában azt nyilatkozta, azért lettem sebész, mert személyiségemhez közel áll a kitartó nehéz munka, a döntőképesség, a határozottság, a manualitás, és mindenek előtt a konkrét segíteni akarás az arra rászoruló embertársaimon. Krisztina, milyen embernek ismertem meg dr. Kis János István
főorvosodat? Ez egy nagyon pontos leírás volt róla. Tehát amellett, hogy kiemelkedő szakmai tudása volt, azon kívül egy fantasztikus személyiségű ember is volt. Én ismertem a munkatársait is, az orvosokat is, meg a nővéreket is, és lényegében regéket mesélnek róla. Egyrészt szigorú volt, megkövetelte a rendet, ugyanakkor mindenkihez nagyon emberi volt, és mindenkit tanított. Tehát ott egy olyan közösség is létrejött, ami hát aztán ilyen eredményeket tudott létrehozni. Mindenki nagyon tisztelte, aki kapcsolatba került, munkatársai, barátai, baráti körbe, civil körbe, tehát mindenhol nagy tisztelet övezte őt.
És hát azt is hozzá kell tennünk, hogy ugye Kis János Szatmárban született, Csengertől néhány kilométerre, ahol az 1576-ban tartott zsinaton elfogadták a reformáció kálvini ágát. És személyiségének alakulására így módon nagy hatással volt a protestáns szellemben való neveltetése, majd útja a debreceni református kollégiumba vezetett, az ott töltött évek szintén meghatározóak voltak számára, erről is nagyon sokszor beszélt az általa adott interjúkban. Gyógyító munkájában mindez milyen szerepet játszott?
Pontosan az, hogy nagyon szigorú volt, nagyon következetes, nagyon sok tudományos munkát végzett, a munkatársait tanította, tehát közösséget épített, tehát az nagyon fontos egy jó közösség, mert akkor úgy lehet hatékonyan gyógyítani, úgyhogy egy kiváló vezető, igazi, a jó értelembe vett igazi, tiszteletre méltó vezető volt. Tulajdonképpen a ő munkássága orvostörténeti jelentőségű itt Miskolcon, de nem csak Miskolcon, hanem országosan is, hiszen rengeteg több szakmai intézetnek volt vagy szakmai kollégiumnak volt a vezetője, a sebészeti kollégiumnak, a mellkassebészetnek, tüdőgyógyász kollégiumnak ő volt a vezetője. Miskolcon is nagyon sok szerepet vállalt, Miskolci Akadémiai Bizottság munkáját nagyon fontosnak tartotta, annak az egészségügyi szekciójának volt a vezetője, és hát számtalan kitüntetésnek a birtokosa volt, amit hát teljesen jogosan kapott meg, úgyhogy nagyon-nagyon. Rengeteget publikált, tudományos munkát végzett, nem csak egyedül, hanem közösen, könyvei jelentek meg, szóval ő nagyon széleskörű volt a tevékenysége.
Melyik díjára volt a legbüszkébb?
Hát én azt gondolom, hogy miután itt tulajdonképpen Miskolcivá vált, Debrecen után Miskolcivá vált, azért lokálpatrióta volt, nagyon szerette ezt a várost. Szerintem a Miskolc díszpolgára volt neki a legnagyobb kitüntetése, de hát számos szakmai kitüntetést kapott.
Milyen más kitüntetésekben részesült a professzor úr?
Hát én úgy gondolom, hogy a szakmai kitüntetéseknek is nagy jelentősége volt számára. A szakmai kitüntetések sorozatát kapta tulajdonképpen, de úgy gondolom, hogy a Batthyány Stratmann László díj azért egy kiemelkedő, vagy a Tüdőgyógyász Társaság Károly Frigyes emlékérme, vagy a Melkasebészet Társaság Melkasebészetért emlékérme, tehát a szakterületén és a szakmájában nagyon országosan kiemelték, sőt nemzetközileg is ismert volt a tudományos munkássága és a publikációja, hiszen több nyelven jelentek meg a írásai, könyvei és a tanulmányai. Úgyhogy tehát én azt gondolom, hogy méltó elismerésbe is részesült, méltó tiszteletbe is részesült, tehát a városnak egy kiemelkedő alkotó személyisége volt.
Sokat jelentettek számára ezek az elismerések?
Hát azt úgy gondolom, hogy az mindenkinek fontos, mert az egy-egy állomást jelent a kitüntetés mindenki számára. De abból 100%-ig meg vagyok győződve, hogy nem a kitüntetésekért dolgozott, hanem az emberekért, az emberek gyógyulásáért.
Nekem is volt alkalmam vele találkozni sok-sok évvel ezelőtt, nem betegként, hanem újságíróként, de jóleső érzéssel emlékezem a találkozásunkra, hiszen rengeteg teendője mellett mindig nagyon segítőkész volt, igyekezett kimerítő, mindenki számára érthető válaszokat adni.
Világosan beszélt. Egyszerűen világosan, közérthetően, és úgy közelített a betegekhez is, hogy a betegek is megértsék. Tehát kiváló kapcsolata volt a betegekkel is.
Nem volt egyszerű valószínűleg a családjának sem, olyan értelemben, hogy rengeteget dolgozott, rengeteget publikált, rengeteg kutatásban vett részt. Hogyan tudta támogatni ebben a családja?
Maximálisan segítette a családja, hát miután én a családnak egy jó barátjának számítottam, mert összejártunk több orvosbarátunkkal, és hát nagyon jól ismer a feleségét is. Most nem jöttem el anélkül, hogy nekik nem mondjam meg, hogy én ide jövök, és a dr. Kis János professzor ügyében Szűcs Gézának is szóltam, hiszen ezek olyan barátai, és az Éva, Hajdú Éva a felesége, hát a maximális támogatást kapta meg tőle, és hát egyrészt ugye ezt a rengeteg feladatot menedzselni, elviselni, és időben koordinálni, ebben nagyon-nagyon nagy partner volt, de Évi egy pszichológus is, tehát tulajdonképpen nem csak az otthoni kiszolgálásban és egyebekben segítette, hanem ilyen tulajdonképpen pszichológiai tanácsokat is adott szépen az ő okosságával és az ő tapintatosságával kell lesz számítani, úgyhogy tehát nagyon szép családi életet is éltek, és hát ugye Jánosnak még rengeteg egyéb hobbija is volt, tehát még azokat is kellett az Évinek menedzselni, meg kísérgetni, hiszen igen, nagy vadász volt, tehát a magánéletében igen, nagy vadász volt, és hát rengeteget vadászott, ahova az Évi mindig elkísérte, vigyázott rá, meg ne fázzon, tehát nagyon-nagyon odaadóan gondoskodott róla.
Gyermekei közül folytatta-e valaki a hivatását?
Én igazság szerint a gyermekei pályafutását nem követtem, nem. Velük voltam én nagyon szoros kapcsolatban, és nem, valahogy nem. Mint ahogy én sem mindenkivel beszélek a saját gyermekeim karrierről, pedig nagyon fontos, mi úgy inkább egymás barátságát élveztük és erősítettük. Tudom, hogy jó viszony volt a családjával, nagyon tisztelték János, tehát azt tudom biztosan, hogy nagyon jó kapcsolat volt, de így az életüket és annak a folytatását én nem követtem, de ha orvosok lennének, akkor biztos tudnék róla.
Tudjuk jól, hogy nagyon jó zenész is volt, tehát ő nagyon kedvelte a zenét, és sőt, a pályaválasztás során szóba is került, hogy esetleg a Zeneakadémiát választja.
Igen, hát rendkívül sok oldalú volt, de hát én szerintem nagyon jól döntött, hogy az orvosi hivatást választotta, és a munkája során soha nem volt féltékeny senkire se, tehát aki nagyobb volt tőle, az, arra se, a kisebbeket pedig segítette. Tehát az osztályán többen nyertek tudományos fokozatot, és az osztályának az átadása is, Szűcs Géza lett utána a osztályvezető, kiváló orvos, ő is Debrecenből került ide, úgyhogy tulajdonképpen az utódoknak a kinevelésével is foglalkozott, ami nagyon-nagyon nagy dolog, tehát az ő munkássága tulajdonképpen a mai napig megmaradt, és nem csak az ő munkássága, hanem az ő elődeinek azok a kiváló orvosprofesszorok, akadémikusok, akik őt tanították, és a legmagasabb szintű tudományokba bevezették, legmodernebb tudományokba, ő mindezt átadta az utódainak. És tulajdonképpen ez a Debreceni Tudományos Iskolának a folytatása, ami a mai napig élő dolog. Itt követik az ő munkásságát.
Van-e olyan szegmense még az ő életének, amiről nem beszéltünk?
Én azt gondolom, hogy a betegségéről nem beszéltünk, és ugye az élethez hozzátartozik a szenvedés és a halál is, és hát hihetetlen történet volt az ő betegsége. Hát ugye engem személyesen is nagyon érintett, mert a férjemnek ugyanaz volt a betegsége, mint neki, és hát a férjem, hál' Istennek, most is megvan, azonos évben is születtek, és hát ez engem nagyon megrendített, hogy aztán ilyen rossz állapotba került. De az meg csodálatra méltó, hogy ő milyen fegyelmezettséggel tűrte a betegséget. Óriási fájdalmai voltak, de egyáltalán nem mutatta. Tehát a orvosbarátaik látogatták, tudták, hogy mind megy keresztül, és azt lehet mondani, hogy hősiesen tűrte a betegséget. Tehát azt tudom mondani, hogy az emberi méltóságnak a példaképe ebben a betegségében is.
Mi jelentette számára a legnagyobb örömöt, a legnagyobb elismerést?
Egyrészt a munkatársainak a elismerése, meg a munkatársai által kapott tisztelet és barátság, a betegektől kapott elismerés, tisztelet, és tulajdonképpen az a rengeteg beteg, akit őt meggyógyított, hiszen iszonytató munkabírása volt, hát évente több ezer műtétet hajtott végre, tehát hihetetlen munkabírással végezte, és ezek mind nagyon hálásak, ma is élnek, tehát megmentette az életeket, meggyógyította az embereket, hát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez volt az ő küldetése, és ezt ő, úgy érzem, hogy maradéktalanul tudta teljesíteni. Elkötelezett ember volt, és hát azt gondolom, hogy hatalmas energiával, tudásvággyal, hivatástudattal rendelkező ember volt, karizmatikus és fedhetetlen személyiség, aki sokak példaképe lehet itt a városban. Sokan köszönhetik neki az életüket és a gyógyulásokat. Ez a legnagyobb dolog, amire ő büszke volt.
Kedves hallgatóink, dr. Kis János István sebész professzor munkássága is része lett a Miskolci Települési Értéktárnak az egészség és életmód szakterületen. Dr. Várhelyi Krisztinával, a Keresztény Szellemiségű Éltető Lélek Alapítvány alapítójával, Miskolc civil életének aktív szereplőjével beszélgettünk az előző percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Thank you. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.